Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten gyermekének lenni a legnagyobb felismerés az életünkben, köszöntötte a karácsonyi évféli szentmisében a híveket Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. Homíliájában a főpásztor a Szent Családról elmélkedett. Éjszaka van, hasonlóan, mint azon a különleges éjszakán, amikor József és Mária nem kaptak helyet a szálláson. A hajléktalan ifjú párt a pásztorok szánták meg, akik a bárányokat legeltették, mintha megérezték volna, hogy egy bárány, az Isten báránya fog ezen az éjszakán megszületni. Ezért udvariasan átadták neki helyüket, és ők maguk inkább a szabad ég alatt tanyáztak. A Szent Család ma is szállást keres. Az évszázadok során a hívő emberek újra és újra átelmélkedték karácsony titkait. Így alkotta meg egy 7. századi ismeretlen szerző a Jöjj el, Emmanuel kezdetű éneket, amely így folytatódik. Csak téged áhít Izrael, és hozzád sóhajt untalan, mert Isten híján hontalan. A szállást kereső úton lévő Szent Családról elmélkedve arra világít rá ez az ének, hogy Isten nélkül valójában mi emberek vagyunk hontalanok, és a világ mindenség árvái, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek. Egyedülálló és különleges Jézus születése, mert azért jött a világra, hogy azon a területen is segítségünkre legyen, amiben nem számíthatunk sem a saját erőnkre, sem a szüleinkre, sem a rokonainkra, sem a barátainkra. Jézus a bűn, az erőszak és a zsarnokság felett a szeretet erejével győzedelmeskedett, mondta Szemerei János, a Nyugati Evangélikus Egyház kerület püspöke, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke. A győri nádorvárosi evangélikus templomban tartott, úrvacsorával egybekötött karácsonyi istentiszteleten Szemerei János kiemelte. A karácsonyi történetnek az a legizgalmasabb része, hogy ezt a pici bolygót tisztelte meg az Isten azzal, hogy Jézus Krisztusban meglátogatta. Nem magától értetődő, hogy kisgyermekként érkezett, hiszen az emberek a nagyra, az erősre, a tiszteletre méltóra tudnak felnézni. A gyermekre nem annyira figyelnek fel, mondta, hozzátette. A napkeleti bölcsek is először arra számítottak, hogy a királyi palotába mennek. A püspök megdöbbentőnek nevezte, hogy Jézus gondoskodó, másokra szoruló gyermekként jelent meg. Meglátása szerint ezzel magának a gondviselésnek is egyfajta méltóságot, rangot adott az Isten azzal, hogy az ő fia is kiszolgáltatottként érkezett, miközben azért jött, hogy segítsen nekünk. Az első karácsonyon az jött el, aki jóval érkezett, mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Balatonalmádi református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Ézsaiás próféta könyvéből idézett, amelyet úgy foglalt össze: milyen kedves annak közelítése, érkezése, aki jót hoz. Úgy fogalmazott: ha a jövőbe tekintünk, akkor aggódó félelemmel többnyire az a kérdésünk, még ha nem is fogalmazzuk meg azt nyíltan, hogy mi lesz, mi jön, ki jön, mikor jön, hogyan jön, pontosan mikor érkezik. Ezekben a kérdésekben ott van egyfajta félelem a jövőtől. Azonban a karácsonyi evangélium elveszi ezt a félelmet, hiszen az első karácsonyon az jött el, aki jóval érkezett, hangsúlyozta a püspök. Steinbach József kiemelte: az első karácsonyon beteljesedtek az ígéretek, eljött, itt van az Isten megváltó szeretete a Jézus Krisztusban, eljött és jót hozott. Ez a jó pedig az Isten akarata szerinti jót jelenti, ami élteti, óvja, védi, kiteljesíti az életet, jelezte. Csütörtökön a Mátra Szent Istváni síparkban az országban elsőként megkezdődik a 2024-25-ös síszezon. A szervezők tájékoztatása szerint a síliftek 9 óra 30 perckor már elindultak, köztük a hazai hegyek egyetlen új építésű, négyüléses felvonója. A tervek szerint a folytatásban a téli szünet minden napján várják majd a síjelőket és a snowboardosokat Mátra-Szent Istvánban. Az időjárás függvényében villanyfényes, esti síjelésre is lesz lehetőség. A síbérletek nem drágulnak, az árakat a 2 évvel ezelőtti szinten befagyasztották. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható csapadék nélkül. A ködfoltok délelőtt mindenütt feloszlanak. Este, késő este, keleten elkezdhet megnövekedni a felhőzet, az északi-északkeleti szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 2 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A mai műsor forgatókönyvét az élet írta, hiszen a közelmúltban elhunyt 2 áldozó papra, név szerint dr. Sedon Lászlóra és Szarvas Péter atyákra emlékezem. Keresgéltem az archívumomban, és mindkét atyával kapcsolatban találtam 2-2 riportot. A mai műsorban ezeket a hanganyagokat szerkesztettem újra adásban, és így is emlékezem rájuk. Dr. Sedon László érseki tanácsos, címzetes kanonok, főszentszéki ügyész, miskolchelyű csabai plébániai kormányzó, a közelmúltban 77 éves korában elhunyt. A most következő 2 riportomban őrá emlékezem. Az első hanganyagot a helyő csabai gyümölcsoltó boldogasszony templom történetéről készítettem vele még a 2000-es évek elején. Most ezt a riportot hallják.
A helyő csabai egyházközségnek elég régi múltja van. Már a település 1067-ben említve van, és ebben a határjáró oklevélben magát a csabai utat említik. Ennek a helynek azért volt jelentősége, mert a területen vannak hőforrások, amire a mostani Miskolc-Tapolcai barlangfürdő is létesült és épült, és ez gazdaságilag nagyon fontos hely volt, mert télen sem fagyott be a helyő patak, és a malmok tudtak működni. Ezért királyi birtok is volt ez a terület, és tudjuk, hogy Mátyás király az 1500-as években ezt a területet a diósgyőri pálos atyáknak ajándékozta. De egy 1334-es pápai tizedjegyzék már említi, hogy ezen a helyen Szent Háromság tiszteletére épült kőtemplom áll. Sajnos a török időkben többször támadás érte a települést, feldúlták a templomot, a reformáció idején a reformátusok kezére került ez a Szent Háromság templom. És a 17. században, amikor a elnéptelenedett települést újra kezdték betelepíteni, akkor a omladozó régi Szent Háromság templomot már a reformátusok nem újították fel, hanem egy új templomot építettek, és ez teljesen tönkre ment ez a régi templom. A helyi kis közösség Simon János helyi molnárnak a közreműködésével építették a mostani templomot 1762-ben Gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére. Röviden így a településnek a történetét és a templomok történetét így lehet áttekinteni, és hát 1762 óta ez a kis templom a helyű csabai egyházközségnek a plébánia temploma is.
Mit is jelent ez a kifejezés, hogy gyümölcsoltó boldogasszony? Miben áll ennek az ünnepnek a jelentősége?
Hát az ünnepnek a jelentősége abban áll, hogy Urunk születésének a hírüladása ez az ünnep. amikor az ige testé lett, az oltárunknak a képe is ezt ábrázolja, hogy Gábor főangyal a boldogságos szűzanyának hírül adja ezt az üdvösség történeti csodálatos dolgot. Tehát ez a templomnak az ünnepe, és hát a templomunknak a boldogságos szűzanya védőszentje. A népies életben azért az ünnepeket mindig összekötötték a munkájukkal, a természeti eseményekkel az emberek, és mivel ez kora tavasszal van ez az ünnep, ez a mezőgazdaságban a oltásoknak, gyümölcsfák oltásának az ideje, és ehhez az ünnephez így kapcsolódott a gyümölcsoltó boldogasszony elnevezés, ami mögött azért van egy mélyebb tartalom is, amit a vallásunkban úgy elmélkedünk végig, hogy az emberiség ősi fatörzsébe egy nemes ág lett oltva Jézus Krisztus személyében.
Miután megismerhettük a plébánia és a templom múltját, javaslom beszéljünk a jelenről. Mit tudhatunk erről a mostani templomról? Mutassuk be ezt a kedves hallgatóknak.
A mostani templomunk, ahogy említettem, 1762-ben épült. Természetesen azóta sokszor történt felújítása, és a mindenkori liturgikus igényeknek történő átalakítások is történtek benne. Tudjuk az egyházközség történetéből, hogy az 1800-as évek elején volt egy nagyszabású renoválás, amikor a falakat külső pillérekkel is megerősítették. Az 1940-es években freskók készültek, ami sajnos azóta tönkrement, és a legújabb kori történelemben 2000-2001-ben újult fel ez a templom belső festésében, az eredeti oltárok újra aranyozásával, ezüstözésével, fűtés, padlóburkolat, villanyvilágítás. Ez nagyon nagy áldozat volt a helyi egyházközség részéről. Átérezte mindenki ennek a fontosságát, hogy az őseinktől örökölt és az őseink által felépített templomot meg kell óvni, fel kell újítani, és komoly anyagi áldozatokat vállaltak a helyőcsabai hívek ennek érdekében. A búcsú egy kicsit a templomnak a születésnapja is, hisz amikor ezt a templomot elkészítették, fölszentelték, akkor a boldogságos szűzanya oltalmába ajánlották, és a búcsú az mindig ennek a felelevenítése, hogy ki is ennek a templomnak a védőszentje, égi közben járója. Jelképesen lehet azt mondani, hogy az egyházközségnek ez egy bensőséges családi ünnepe, amikor a templomnak a születés napjára emlékezünk, és a szűzanya égi közbenjárását kérjük. Az előkészületekben benne van az is, hogy a búcsú előtti nap egész napos szentségimádást tartunk, miskolci egyházközségeket különböző órákba meghívtuk, és ezzel is készülünk a templom búcsújának az ünnepére, hogy a szeretetünket, tiszteletünket az oltári szentség előtt kifejezzük. Magán a búcsú napján az ünnepi szentmise a legkiemelkedőbb dolog, aminek a keretében felidézzük ezt az üdvösség történeti eseményt is, hogy Gábor angyal hogyan adta hírül a boldogságos szűzanyának a mennyei üzenetet, felidézzük azt, hogy Isten ígérete valósággá lett, az ige emberré lett, testet öltött, és a legszentebb áldozat keretében, a szentmise áldozat keretében ezekre a dolgokra emlékezünk. Az ünnepélyességet ilyenkor szokta emelni az is, hogy vendégatyát hívunk. Általában az ünnepek nem mindig esnek vasárnapra, de az egyházközség hívei tudjuk, hogy hétközben el vannak foglalva, ezért mindig a közelebbi vasárnapra szoktuk az ünnepet tenni, amikor többen össze tudnak jönni. Természetesen a napján is ünnepi misét fogunk tartani, hisz az egyházközség életében nagyon kedves és meghatározó ünnep.
A folytatásban dr. Sedon László atyával a miskolctapolcai sziklakápolnában a kápolna történetéről beszélgetek. Ez a riportom is a 2000-es évek elején készült. Az elmúlt percekben hallható harangszó a miskolctapolcai sziklakápolna harangja volt. Sedon László helyőcsabai plébánossal beszélgetek. Itt vagyunk a miskolctapolcai sziklakápolna udvarán. Mit tudhatunk ennek a kápolnának a történetéről?
Hát a története különleges már azért is, hogy az országban két ilyen föld alatti templom van. A Gellért-hegyi sziklakápolnai és ez a Jézus szíve tiszteletére szentelt miskolctapolcai kápolna. A különlegessége az, hogy valamikor Tapolcán bencés apátság volt, ami az 1500-as években pártoskodás, belviszály miatt le lett rombolva, János király katonái a szerzeteseket megölték, és ez az értékes kolostor, ahol itt a Felvidéknek a jómódú családjai neveltették a gyermekeiket, megszűnt. És egyúttal megszűnt a misézőhely is itt Tapolcán.
Ahogy belépünk a kápolna udvarára, egy fakerítés jelzi számunkra azt, hogy ki is építette és mikor ezt a kápolnát.
Igen, és a történet hát folytatódik az 1500-as évektől, hogy a második világháború előtt ez a terület a Pataki családnak volt a birtoka, akiknek a barátja volt Páter Szabó Pius, tábori esperes atya. Ő ferences szerzetes volt, ide járt nyaralni a családhoz, és a család elbeszéléséből tudjuk, hogy fölvetődött az, hogy Tapolcának jó volna egy miséző hely. Itt a kápolna helyén egy ilyen juhakol volt bevájva a hegy oldalába, és ebből támadt az ötlet, hogy ezt ki kellene bővíteni, mélyíteni, és akkor itt egy ilyen föld alatti templom jöjjön létre, hogy a bárányok juhakla után, ugye a kedves híveknek is legyen egy ilyen kedves akol, ahol a jóisten iránti szeretetüket kifejezik. És ezt a elgondolást tett, követte, és a 30-as években megkezdődött ez a munkálat. Az atya elképzelése szerint későbbiekben ide egy rendház is épült volna, mivel ő ferences szerzetes volt, hogy egy ilyen kis missziós központot létrehozni, de hát a háborúnak a közbejötte ezt megakadályozta, és csak idáig jutottak, hogy 36-ba a templom az fölszentelésre került, aminek a különlegessége az, hogy több mint 30 méter hosszú itt a föld alatt, és ezt még a föld alatt még körfolyosó, abból nyíló kápolnák veszik körül.
Szép szimmetrikus ez a kápolna, ahogy itt szembeállunk vele. Két oldalán két jellegzetes magyar szentet láthatunk, kik ők?
Szent István és Szent Lászlónak van a szobra itt elhelyezve, és az atyának az is volt az elképzelése, mivel a szentébe Jézus szíve szobor áll, hogy ez legyen egy kicsit a magyar embereknek a megbékélési helye, hogy a magyar nép, akik mindig pártoskodnak, pártokra oszlanak, testvérháborúk dúlnak, a történelem sok szomorú ilyen példát tár elénk, hogy itt Jézus szíve az a megbékélésnek a helye legyen, és gondolom, hogy Szent István és Szent László, akik szintén a országért sokat tettek, legyenek példaképek ezen a helyen.
Szemben a magyar címer felett egy másik szobrot is láthatunk.
A Boldogságos Szűzanyának a szobra, aki ugye a magyar katolikus életben olyan központi helyet foglal el, hisz Szent István személyéhez fűződik, hogy az országot a Boldogságos Szűzanya oltalmába ajánlotta, és valahogy a több mint 1000 éves történelem alatt látjuk a magyar nép ragaszkodását a Boldogságos Szűzanyához, akár felszentelt templomok formájában, vagy búcsújáró helyek formájában, és itt is központi helyen van a templom oromzatára elhelyezve a szűzanya szobra.
Szép a kovácsolt vas kapunk, jellegzetességét és különlegességét adja a sziklakápolnának, és benne két dátum, 1935-1936. Gondolom, ez az építtetésre utalhat.
Így van, tehát a fölszentelésre utal. Az atyának megmaradtak még ilyen tábori misézésből kellékei, tehát egy ilyen hordozható kis oltár kelyhekkel, és azok között találtam a szentelésről fényképeket is, amit 36-ba történt. Hát fölemelő érzés, hogy ez az atya ilyen áldozatot hozott ezért a templomnak a létrehozataláért.
A legtöbb templom tornyában található az óra, innen sem hiányozhat az óra. Egy szép kovácsolt vasórát láthatunk.
Hát csak sajnos nem működik, lehetne mögé is egy szerkezetet készíteni, de hát így hangulatos a harangok mellett ez a óra, ami majd gondolom előbb-utóbb működőképes lesz.
Sokáig a kápolna a görömbölyi plébániához tartozott a háború előtti időszakban, aztán a háború után a helyi csabai plébániához tartozik.
hogyan is alakult tovább a sziklakápolna története a háborúk utáni időszakokban?
Igen, időseknek a szóhasználatában még ez mindig, mint görömbő tapolca szerepel, hisz közigazgatásilag is görömbőhöz tartozott, majd a háború után ezek a közigazgatási területek megváltoztak. Most a kápolnával az újkori történetihez az tartozik, hogy Páter Szabó Pius ezt az erdélyi ferences rendtartományra íratta, mert először ez a föld tulajdona, ő személyes tulajdona volt adományozás révén, de ő ezt a rendtartományra íratta. Háború után ugye a jogi helyzet megváltozott, és ez a kápolna itt állt gazdátlanul. Egészen 1968-ig itt volt nyitott ajtókkal, bárki bejöhetett, háború alatt légópincének használták, sajnos az eredeti padok, szép tölgyfapadok azok eltűntek, tönkrementek, és itt állt gazdátlanul a kertje gazosan, míg valaki kírta a kápolna ajtajára, hogy az Isten meghalt. Ezt meghallotta a akkori helyőcsabai plébános, László Falvi Gusztáv, aki elhatározta, hogy következő vasárnaptól itt misézni fog, kihirdette a híveknek, egy bőrönbe összepakolt, és kijöttek, és megkezdték a misézést, és ezt követően lassan jogilag is rendeződött a kápolna sorsa, mivel a tulajdonos külföldi volt, határok rendezésével ez a tulajdonjog megszűnt, így a helyőcsabai egyházközségre lett íratva a kápolna, ami hát nekünk nagyon nagy öröm, hogy ilyen különleges helyen misézhetünk minden vasárnap. Ahogy a atya tervezte, hogy itt rendházat, missziós központot épít, és ami sajnos a történelmnek a helyzete miatt nem sikerült, nekünk is vannak terveink. Elég szép terület tartozik ide a kápolnához, most folyamatban van elvett területnek a visszaigénylése is, és szeretnénk egy ilyen ifjúsági tábort itt létrehozni, ahol a nyár folyamán biblia ismereti tábor, egy kis nyelvi tábor, pihenés, hisz olyan jó helyen helyezkedik el a kápolna, hogy pár száz méter múlva itt kezdődnek a turista utak a Bükk felé, ellenkező irányba a strand található, tehát jó pihenő hely lenne lelkileg, testileg fiatalok számára, és hát romantikussá teszi az egészet ez a föld alatti templom, ami úgy érzem, hogy a mai fiatalok bármennyire is modernek, azért lelkileg megőrinti őket ez a föld alatti járat és a központi szentély.
Ennek a föld alatti templomnak még hangulata is van. Büszkék lehetnek a miskolc tapolcaiak erre a sziklakápolnára, említette atya az idegenforgalmi szezont. Hallottam a beszélgetésre készülve egyik itteni helybéli lakostól, hogy bizony a nyári időszakokban oly sokan összegyűlnek a szentmisére, hogy szinte nem is férnek be a templom falain belülre. Beszélgetésünk közben már hallhattuk a misére hívó harang hangját, most is szentmisére készülünk, vasárnap beszélgetünk. Milyen a sziklakápolna iránti érdeklődés? Sokan járnak ide?
Igen, hát egy lelkipásztor számára öröm, hogy 10 óra 1 perckor még körülbelül 6-7 szoktak lenni a kápolnába, és amikor a lelkiismeret vizsgálathoz érkezünk, akkor valahonnan előbukkannak a hívek. Téli időben is megtelik a kápolna, és hát nyáron meg különösen, akik ide jönnek üdülni, nyaralni, mivel már én hosszabb ideje vagyok itt, vannak ilyen visszatérő látogatók, üdülők, és jó esőérzés velük találkozni. Szívesen jönnek ide fiatalok esküvőt kötni, nyár folyamán sok alkalommal volt esküvő, mai szentmisénkkel lesz két keresztelő is. Tehát nagyon hangulatos ez a hely, és hát nagyon sokan összejönnek még külön a búcsú ünnepre is, ami Jézus szíve tiszteletére a nyár folyamán van. Kedvelik, szeretik ezt a hangulatos misézőhelyet.
Az elmúlt percekben dr. Sedon László érseki tanácsos, címzetes kanonok, főszentszéki ügyész, Miskolc helyő csabai plébániai kormányzóval beszélgettem, aki a közelmúltban 77 éves korában elhunyt. Az elhangzott két riporttal őrá emlékeztem. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Néhány nappal ezelőtt érkezett a szomorú hír, hogy Szarvas Péter atya, címzetes apát, érdemes esperes, főszentszéki bíró, Szerencsi plébános 61 éves korában elhunyt. Péter atyával az évek során számos riportot készítettem. A mai adásban ezek közül választottam két riportot. Péter atya sokoldalú ember volt, hiszen szeretett fényképezni, nagyon jól gitározott, szépen énekelt, karácsonyi oratóriumot írt, sőt könyvet és verseket is írt. Ez utóbbit bizonyítja a most következő riportom, amelyet 2015-ben készítettem velem. A kedves hallgatók már hallhattak olyan riportot, amiben az ön által írt könyvekről szóltunk. Többes számban fogalmazok, mert hogy már két könyve megjelent, és mind a két könyvről akkor beszéltünk is, most pedig örömteli esemény adja a beszélgetésünk apropóját, mert hogy a harmadik könyvet tartom a kezemben. Nagyon friss a kiadvány. Néhány nappal ezelőtt hozta haza atya a nyomdából. Jók az értesüléseim?
Valóban így van. Ez a harmadik könyv, ami az elmúlt két és fél évben megjelent. Az első úgy gondoltam, hogy a hitévének gondolatait, amik bennem megfogalmazódtak, adom közre, és mivel aktuálissá vált abból a szempontból is, hogy ezüst misémre készültem, így gondoltam, hogy azok a barátaim, azok a vendégeim, szeretteim, akik 25 év alatt körülvettek és segítettek az életemben, papi szolgálatomban, akikkel ma is tartom a kapcsolatot, és fontosnak tartom, hogy a barátságunk is éljen, szerettem volna őket megajándékozni. Apropóján ezzel a könyvvel is, és így gondoltam, hogy elkészítem, de úgy adódott, hogy mások is érdeklődtek utána, így hát nagyobb példányszámban kértem, és hál' Istennek utolsó darabig elkelt. Sokan visszajeleztek, hogy nagyon tetszett nekik, érdekes gondolataim megérintették őket, és ennek felbuzdulásából gondoltam, hogy akkor a tarsajomban lévő gondolataimat, illetve hát akik látták, tudják, nem csak gondolataim, hanem saját fotóim is illusztrálják a könyvet, hogy ezeket újra közreadom, mert szeretném, ha a szépet, a jót és az igazat mások is megszívlelnék, és hogyha ehhez tudok egy kicsit ezúton is hozzátenni, akkor miért ne tenném. Így került kiadásra második könyvem az elmúlt év karácsonyára szintén, és hála Istennek sokan elvitték, ez is elfogyott. És hát ennek apropójából indultam tovább, és úgy gondoltam, hogy erre a karácsonyra is szép gondolat lesz, illetve úgy rendeztem össze az elmúlt és ezt a könyvemet is, hogy az egyházi év két nagyobb ünnepét veszi körül, az adventtel a karácsonyt, és egy picit a nagybőjtel a húsvétot. Bár ennek a könyvnek a címe, akiket az Isten megérintett, olyan írásaimat gyűjtöttem itt össze, ahol valamilyen módon az emberi kapcsolataink, az Istennel való kapcsolataink fontosságára szerettem volna a hangsúlyt fölkelteni. Az egyik benne lévő, mostani könyvemben lévő írásomban beszélek arról, hogy a mai kor embere menekül az Isten elől. Nem akarja elfogadni őket, és erről önmaga sem akar tudomást venni. Azok az emberek, akik egy földrengés, egy cunami, egy hurikán, egy háborús övezetből menekülnek, azok tudják, hogy menekülnek. Tisztában vannak vele, hogy otthonukból el kell menniük, és ezzel tisztában vannak. De az az ember, aki nem akarja az Istent az életébe befogadni, az tulajdonképpen azt is letagadja, hogy ő menekül, hogy menekül az Isten elől. És tulajdonképpen ezért van az, hogy nagyon sok ember hitetlenül, értetlenül, tehetetlenül össze-vissza éli a világát, és nem tudja, hogy mi az oka. Ha megállna, elgondolkodna, ha merné az Istenre bízna az életét, ha fontosnak tartaná ezt a döntést az életében meghozni, akkor sokkal boldogabb lenne. Hatalmas energiákat elpazarolnak, elfecsérelnek értéktelen dolgokra, elmenekülnek a munkába, a hobbiba, a szórakozásokba, a mindenféle dolgokba, és egyszerűen elveszítik energiájukat, önazonosságukat, emberi méltóságukat.
Ebben a könyvben saját gondolatait, saját verseit találhatjuk meg, és ez a könyv sem kivétel a többi könyv közül, mert hogy ebben a könyvben is vannak olyan fotók, amelyeket ön készített.
Nem szeretek más tollával ékeskedni, ezért amit itt közreadok, az mind sajátom, saját fotóim, saját írásom, saját verseim, amik gondolatok egykor vagy mostanában megfogalmazódtak bennem, illetve volt olyan, amire megkértek, hogy írjak cikket, és gyakorlatilag ezek is bekerültek ebbe. Fotóim olyannyira frissek, hogy a idei ősz, amikor a Bükkbe kisétáltam, az őszi kikericseket most fényképeztem. A fotók, idei fotóim zömében, Bükk zömében, itt a plébánia udvar, plébánia környezetemben, mert a csodákhoz nem kell messzire menni, és talán egy-két olyan fotó, amely a nyári zarándokutam során készült, illetve gyerekekkel, amikor táboroztunk Irotán, egy-két felvétel onnan készült. Idei fotók, idei anyag, tehát minden friss.
És a könyv is friss még, ahogy a beszélgetésünket is kezdtem, a közelmúltban jelent meg egyfajta ajándékul. Szánja ezt a könyvet is a kedves híveknek, atya.
Ebben a könyvben néhány olyan dolgot szerettem volna közreadni, hogy akik merték fölvállalni azt, hogy odaálljanak Jézus mellé. Szűzanyát, Szent Józsefet, hogy odaálljanak Jézus mellé, hogy édesanyja, édesapja legyen. Fölvállalni Cirenei Simonnak a történetét, Veronikának a történetét, Mária Magdolnának a történetét, akik mernek odaállni még a Jézus keresztje mellé is, és fölvállalni őket. Aztán egy-két versem is szerepel szintén ebben a keresztút világából, egy karácsonyi oratóriumomból, és a végén pedig egy szép áldással zárnám ennek a könyvnek a gondolatait, mondani valóját, amely fontos üzeneteket ad, hogy nyitottak legyünk, és legyünk így áldás a világ számára.
És ha már áldással fejeződik be a könyv, javaslom, hogy ezzel az áldással fejezzük be a beszélgetésünket is, egyfajta ízelítőt adva ennek a könyvnek a hangulatából, mármint a könyv gondolatainak a hangulatából. Ez az áldás atya saját szerzeménye. Nos, hogyan is szól?
Légy ablak, melyen beragyog a fény, légy ajtó, mely kitárul, ha kopog rajta egy kéz. Légy otthon, mely mindenkit szívesen fogad, légy tűz, mely meleget fényt ad a vándornak. Légy víz, mely életet ad a földnek, és mindent kisarjaszt, légy szél, mely felüdíti az elfáradt tagokat. Légy szem, mely ránk ragyog, vigasztaló fényével, légy kéz, mely simogat, mely áldást ad mindenkinek. Légy száj, mely szól és hirdeti Isten szeretetét, így legyél áldott, kit nekünk adott az ég.
A folytatásban a szeretet keresztjéről, a miskolci Szent Anna templom mellett található fénykeresztről beszélgetek Szarvas Péter atyával. Most miért is a szeretet keresztje a fénykereszt, és legyen olyan kedves atya előjáróban, arról mondjon nekünk néhány gondolatot, hogy mi is a fénykereszt története.
Alapvetően a fénykereszt története az jó pár évvel korábbra nyúlik vissza, amikor is egy magán kinyilatkoztatás alkalmával egy hölgy indítatást kapott arra, hogy ennek a dolgait elterjessze. Egy bizonyos Madeleine Aumont-nak a Dozuléban, Franciaországban 72. március 29-én adott magán kinyilatkoztatásában indult el, és egy úgynevezett fénykereszt, amiből elég sok készült azóta már a világ minden táján, 2005-ös feljegyzések alapján körülbelül 7000 volt már akkor a világ minden táján behálózva. Abban az időben Magyarországon csak 3-ról tudtunk, az első Debrecenbe készült el, ott áll ma is a plébánia templom előtti részen. Egy másikról, amit tudunk, az egy magán házban készült, udvaron készült el, és tulajdonképpen mint egy negyedik, vagy esetleg ötödikként készült el itt a miénk is.
Mikor volt ez?
Ez 2008-ban készült el, és november közepén volt az ünnepélyes megáldása.
Miért tartotta fontosnak a Szent Anna plébánia egyházközsége, hogy legyen önöknek is egy ilyen fénykeresztje?
Alapvetően nem mint az egyházközség tartotta fontosnak, hanem egy testületi tagunk és az ő családja, Pető László és az ő családja hallott sok felől már erről a fénykeresztről, és ennek a fénykeresztnek a lényege nem is az, hogy most egy keresztnek, hogy világít, hanem az, hogy ha melléje párosul ez a dozulei imádság, amit rendszeresen kell, hogy végezzenek a hívek is, illetve magánszemélyek is, akkor ennek a keresztnek megnövekszik a kegyelmi hatóereje, hatósugara. Tehát nem csak egy egyszerű keresztről van itt szó, hanem egy olyan keresztről, ami mind lelki, mind emberi, mind pedig természeti síkon is sugározza az isteni kegyelemnek, az isteni irgalomnak és az isteni szeretetnek a dolgait. Erről olvastak különböző írásokat kedves hívünk a Pető Lászlóék, és ők indították el magánkezdeményezésként, hogy megoldható lenne, hogy itt nálunk is legyen egy ilyen kereszt. Természetesen én ilyeneknek ellen sosem szoktam állni. Egy kicsit utána jártunk, végigbeszéltük, és megkértem, hogy indítsák el, ha jónak látják, és a hívek adományaiból és az ő munkásságuk révén Pető László végig kísérte és szervezte az egész keresztnek az elkészültét, és ennek mindenféle ügyleteit, terveit, dokumentációit, engedélyeztetéseit, és így tovább. Így készült el, és 2008. november közepén ünnepélyes keretek között áldotta meg Seregi István, még akkori egri érsek atya.
Ha minden igaz, akkor még ezen az ünnepi szentmisén még korábbi elődjére, Szagár Géza atyára is emlékeztek.
Annak a szentmisének a végén áldottuk meg ezt a keresztet, ami egy emlékszentmise volt korábbi itteni szeretett plébánosnak, Szagár Géza atyának a 80. születésnapjára tartott ünnepi szentmise keretében.
Hogyan néz ki ez a kereszt? Azt említettem, a szeretet keresztje. Miért a szeretet keresztje ez a kereszt, és milyen paraméterei vannak ennek a keresztnek?
Ahogy említettem, azt a hatósugarat, amit ő tud önmagából és önmaga lényében kibocsátani, azt a paramétert nem tudom, azt a jó Isten tudja, hogy milyen távokon adja meg ezeket a kegyelmeket, de sokfelé interneten, cikkeken olvastam olyanokat, hogy például amikor volt a cunami, akkor ott szinte falként állt meg azelőtt a falu előtt a víz, ahol ott föl volt állítva például ez a fénykereszt, és a falunak semmi baja nem lett, nem történt. Tehát ilyen vonatkozásokban is van, de másik vonatkozás számomra fontosabb, hogy az emberek lelki oldalán és igyekezzen erőt adni, segíteni. Sokszor látok itt kedves híveimet, vagy a reggeli, vagy az esti mise előtt is, ott állnak és félhangosan imádkozzák a dozulei imát, illetve sokszor gyújtanak gyertyát, és imádkoznak ezelőtt a kereszt előtt. Ahogy említettem, a kezdeményezés nemzetközi szinten 1996. július 16-án egy Fernanda Navarro, Grenoble-ban élő asszony látomása alapján indult el, és ennek alapján II. János Pál pápa is áldását adta ezeknek a kereszteknek az elkészítésére. A kereszt magassága 7 méter 38 centi. Ez utal arra, hogy a Golgota 738 méter tengerszint feletti magasságon található, illetve a keresztnek jobb és bal ága 1 méter 23 centi kell, hogy legyen, és ennek nyomán, ami fontos, hogy két színnel kell, hogy legyen ez a kereszt lefestve. A szűzanya színe a kék szín, az égszín kék szín, és a isteni szeretetnek a kisugárzásának a fehér színe. Tehát a kék és a fehér szín kell, hogy ezen a kereszten megjelenjen, és a fehér színnél szoktunk világító testeket elhelyezni, és ezért is nevezik fénykeresztnek, vagy világító keresztnek, amelynek a lényege az, hogy az éjszaka sötétjébe is sugározza a megváltásunknak az örömhírét, hogy Jézus a szeretetével megváltott bennünket. És tulajdonképpen ez a kereszt nem a szenvedő Krisztusnak a keresztje, tehát nem azt ábrázolja, hanem már azt a dicsőséges keresztet, amely a megváltásunknak lett a jele. 5 kontinensen több ezer kereszt készült már el, és ahogy említettem, 2002-ben Debrecenben az első, Tolna megyében Németkéren, s Mária Remetén van még, ami keresztünk felállítása előtt, ami volt, és 2008-tól itt a Szent Annában is.
Azt is olvastam, hogy a kereszt paraméterei mindenhol azonosak, tehát azonos a nagysága, a színe és a tájolása, csak a kereszt anyaga és szerkezete változhat. Mi jellemző a Szent Anna templom előtt található keresztre?
A mi keresztünk mindenben megegyezik az előírásoknak, hiszen ez egy előírás, aminek a lényege, hogy 7 méter 38 centi magas, kék színű és fehér színekkel van és világít. Maga a kivitelezett anyaga az horganyzott acél idomból készült el, és ez lett lefestve, illetve felállítva.
Minden este világít is ez a kereszt?
Mivel egy alkony kapcsolóval van ellátva, és amikor kezd besötétedni, akkor ez automatikusan bekapcsol. Természetesen, ha áramszünet van a környéken, akkor nem tudunk miből energiát fejleszteni, de 200 darab kis LED izzó van beépítve, és ezek nagyon szépen tartják a fényt, és messziről is látható. Ha itt az Abas felől jövünk a hideg soron az autóval, akkor ahol már templomunkat is látni, onnan este szépen látszik messziről is, hogy fénylik, világít a kereszt.
Jó pár év eltelt már az átadás, a megszentelés, a megáldás óta. Kapott-e atya olyan véleményeket, amelyek a kereszt kegyelméről számolnak be? Tehát voltak-e már olyan ima meghallgatások, amelyek a kereszt előtt elmondott imák segítségével változtatták pozitív irányba egy-egy ember életét?
Talán ennyire konkrétan nem, de sokan jelezték, hogy imáik meghallgatásra találtak. Itt főként szeretteikért, nem önmagukért végzett imákról van szó. De volt olyan eset is, amikor 2010-ben nagy esőzések és a tavaszi hóolvadás idején itt a temetőnk oldala is megsúvadt, és nagy területen szinte iszapként zúdult le, és hála Istennek sem sírokban, sem emberi életben, sem anyagi épületekben semmilyen kár nem keletkezett, illetve az elmúlt évek tapasztalatában sokszor éreztem meg, hogy ha valamit nagyon szerettünk volna, és ugye mindent ki kell imádkozni, akkor azok valóra tudtak válni. És bízom benne, hogy ezek is ennek a keresztnek is betudhatók. Illetve, amit még sokan jeleztek, hogy nagyon jó látni a keresztet. Erre járnak villamoson, buszon, vagy autóval közlekedve, olyan jó, megnyugtató látni, hogy az éjszaka sötétjébe is vigyáz ránk Krisztus keresztje.
Megemlítette atya azt a dozulei imát, amelyet a fénykereszt előtt kell imádkoznunk. Javaslom, hogy riportunk végén is mondjuk el ezt az imát. Hogyan szól a dozulei ima?
Az imával kapcsolatosan, amit említettünk itt a fénykereszt kapcsán, talán nem mindenki ismeri a szövegét, most elimádkozzuk. Van egy rész, ahol majd egy tized rózsafűzért is szükséges elimádkozni. Most az idő rövidsége miatt ezt kihagyjuk, de az ima többi részét azt elvégezzük, ahol majd a rózsafűzért szükségeltetik, azt majd jelzem. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. A názáreti Jézus legyőzte a halált, országa örök, eljön, hogy uralkodjék a világ és az idő fölött. Uram Istenem, légy irgalmas azokhoz, akik szent nevedet káromolják, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Uram Istenem, légy irgalmas azokhoz, akik botrányokozásukkal a világot betöltik, szabadítsd meg őket a sátán szellemétől. Uram Istenem, légy irgalmas azokhoz, akik tőled eltávolodtak, ajándékozd meg őket az oltári szentség édes ízének kegyelmével. Uram Istenem, légy irgalmas azokhoz, akik eljönnek, hogy dicsőséges Szent Kereszted alatt bűneiket megbánják, ajándékozd meg őket isteni megváltónk békéjével és örömével. Uram Istenem, irgalmasságod, hozza le a földre a te uralmadat, és mentsd meg az emberiséget, amíg időt adsz nekik a megtérésre. A te időt közeledik, bizony hamarosan eljövök. Jöjj el, Uram Jézus! Itt kell a rózsafűzért elimádkozni, majd azt követően folytatjuk. Kérünk téged, Urunk Istenünk, árazd az egész világra végtelen irgalmasságot, gazdagságát, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Jézus mindazoknak megígéri, akik nagy bizalommal naponta imádkozzák ezt az imát, hogy mindenféle katasztrófa ellen megvédi otthonukat, és a szívükbe árasztja isteni irgalmasságát. Talán így az irgalmasság éve kapcsán különösképpen is fontos lenne ezt az imát nap mint nap elimádkozni.
Az elmúlt percekben Szarvas Péter, címzetes apát, érdemes esperes, főszentszéki bíró, Szerencsi plébánossal beszélgettem, aki a közelmúltban, 61 éves korában elhunyt. Az elhangzott két riporttal emlékeztem ő rám. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!